Dicsértessék a Jézus Krisztus! Advent idején kezdtük el a katekézisnek a sorozatát, mégpedig a katolikus egyház katekizmusának a kompendiuma, az összefoglalása alapján. Végigvettük a hitvallást. Most a nagybőjti időre két nagy témakörünk maradt. Az egyik Krisztus titkának ünneplése, vagyis a liturgia és a szentségek világa, a másik pedig az ember hivatása, élet a Szentlélekben, ha akarjuk, a keresztény erkölcs. Nyilván ezen a témán belül is majd valamilyen vezérfonalat kell követnünk, általános elveken kívül talán a 10 parancsolat lehet majd az, aminek a mentén leginkább haladhatunk. Most tehát a liturgiáról és a szentségekről szeretnék szólni, a mai alkalommal leginkább általánosságban. Először talán magának a liturgiának a fogalmáról. A liturgián Krisztus misztériumának, Krisztus titkának az ünneplését értjük, elsősorban magának a húsvét titkának az ünneplését, mégpedig olyan ünneplést, amelyben magának Krisztusnak a papi működése valósul meg. Ebben jelekkel kinyilvánítjuk és megvalósítjuk az emberek megszentelését és Istennek a dicsőítését. A liturgia Krisztus és az egyház műve, tehát a fő és a tagok együtt gyakorolják a liturgiát, erre majd még részletesebben visszatérnék. Úgy is szokták mondani, hogy a liturgia nyilvános istentisztelet. Talán még emlékszünk néhányan Mihályfi Ákosnak a klasszikus magyar kézikönyvére, a nyilvános istentisztelet. Ez volt a címe. Igen, cultus publicus, ahol a publicus szó nem csak azt jelenti, hogy nem titokban végezzük, sőt, nem is igazán ezt jelenti, hanem azt, hogy hivatalos istentisztelete az egyháznak, Krisztus és az egyház nevében történik. Ez a nagy különbség a hívő embernek a magánimádsága és az egyház hivatalos imádsága, vagyis a liturgia között. Ezért azt a sokféle jámbor formát, amiben hívő emberek egyénileg vagy közösségileg dicsérhetik az Istent, meg kell különböztetnünk attól, ami a hivatalos liturgikus könyvek szerint az egyház nevében kerül elvégzésre. Ennek a tudatában kell lennünk mindig, amikor részt veszünk a nagy egyház, az egyetemes egyház liturgiájában, amely Krisztus és az egész egyház cselekménye. Na most nem magán tevékenység tehát pusztán a liturgia, ezért is nem rögtönözhetünk benne szabadon, kivéve ott, ahol maga a szertartási utasítás ezt lehetővé teszi. De a nyilvánosság nem azt jelenti, hogy bárkinek, aki az utcáról betéved, joga volna azon teljes mértékben részt venni. Különösen a mai világban, mikor annyi meg nem keresztelt, annyi nem hívő ember van, annyi turista jár a templomokban, tudjuk azt, hogy bizony liturgia idejére a templomnak legalább azt a részét, ahol az istentiszteletet végezzük, leszoktuk zárni. És azután ismerjük az őskeresztény fegyelmet is, amely egyenesen a disciplina arcanit, a titok fegyelmét tartalmazta, vagyis a hívő emberek a legszentebb liturgiában, az eukarisztiában úgy vettek részt, hogy oda, aki még nem volt beavatva, tehát nem részesült a keresztségben, a bérmálásban, és mai szóval nem volt még első áldozó, az nem maradhatott bent a legszentebb pillanatokban. Tehát a nyilvánosságot a szónak a hivatalos jelleg értelmében vesszük. Egy másik fontos kérdés, hogy mi a liturgiának a helye az egyház életében. A második vatikáni zsinat a liturgiáról szóló rendelkezésében azt tanítja, hogy a liturgia, különösen a szentmise, de nem kizárólag a szentmise, csúcs és forrás. Tehát az egyház egész tevékenységének a legmagasabb szintje, és egyben az élet erejének a forrása is. A megváltás gyümölcseit közli a liturgia az egyháznak a tagjaival, a szentségek révén elsősorban. És ez a jelenléte a megváltás erejének a liturgián keresztül megmarad az idők végezetéig. Tehát Krisztus egyszeri és örök megváltó műve az egyház szolgálata által az idők végezetéig gyakorolja a maga különleges hatását. Az elején már említettük, most nézzük meg egy kicsit közelebbről, hogy mi köze van egymáshoz a húsvéti misztériumnak és az egyház liturgiájának. Először is azt mondhatjuk, hogy magában a liturgiában is a Szent Háromság működik. A Szent Háromság, hiszen az Atya az, aki megáld minket, és mi áldjuk az Atyát. A legtöbb liturgikus könyörgésben is a mennyei Atyához fordulunk, mégpedig a Fiú által a Szentlélekben. Ugye a Szentmise könyörgéseiben is látjuk ezt a Szent Háromságra utaló záró formulát. Gyakran így fejezzük be, hogy Krisztus a mi Urunk által. Krisztus a liturgiának valódi főszereplője, hiszen ő valósítja meg a húsvéti misztériumot, ő az egyetlen pap, az Új Szövetség főpapja, és egyben ő az áldozat. Az ő áldozatát pedig nem megsokszorozzuk, hanem jelenvalóvá tesszük a Szentmisében. Ez az a misztérium, aminek a révén különleges formában közli velünk megváltó áldozatának a kegyelmeit. Tehát valóban Krisztus a főpapja minden egyes liturgikus cselekményünknek. És a Szentlélek? A Szentlélek együtt működik az egyházzal. A Szentlélekben imádkozunk. Sőt, ő az, aki imádkozik bennünk fel nem fogható sóhajtásokkal. Ő nyilvánítja ki Krisztust is a számunkra. Nagyon fontos dolog a Szentmisében az átváltoztatás előtt a Szentléleknek a lehívása, a híres epiklézis. Keleti keresztények úgy tartják, hogy ez legalább olyan fontos, mint az átváltoztatás szavainak elmondása. És valóban a Szentlélek megszentelő műve valósul meg minden egyes liturgikus ünneplés során. Mit szóljunk hát akkor a szentségekről? Nyilván az egész liturgia nem pusztán szentségek kiszolgáltatásában áll, mégis a szentségek liturgikus keretben kerülnek általában kiszolgáltatásra. Hát szentségnek nevezzük a szó mai teológiai értelmében azokat a Krisztus Urunk által rendelt látható jeleket, amelyek jelzik és közvetítik a kegyelmet. Ezeket a jeleket, ezeknek a kezelését Krisztus az egyházra bízta. Na most a szentségeknek a száma, vagy a szentségeknek a most említett fogalma azért egy tisztázódásnak és egy fejlődésnek az eredménye. Szent Ágoston még azt írhatta, ó, mennyi szakramentum, mennyi misztérium van az egyházban, ki győzné azt mind felsorolni? Hát igen, ha minden szent jelet, minden szent és szimbolikus cselekményt szakramentumnak nevezünk, akkor bizony nagyon sok minden szóba jöhet itt, azok a jelek is, amelyeket a mai egyház inkább szentelmények néven említ, a szentelt víztől kezdve nagyon sokféle szertartásig és cselekményig. Azonban a 12. századra a nyugati egyház eljutott oda, hogy a szentségeknek kidolgozta ezt a pontosabb fogalmát, ahol a Krisztus személyével való direkt kapcsolat is fontos szerepet játszik, és ahol valóban a szentségeknek a hetes száma immár szilárd egyházi tanításként jelenhetett meg. Ezt a tanítást érdekes módon magukénak vallják az ortodox keresztények is. Bár ők ekkor már nem voltak teljes közösségben a nyugati egyházzal, de örömmel ismerik föl, hogy ez a hét szentség, amit a nyugati egyház is hisz és hirdet, az ő egyházukban is él, és különleges tekintéllyel őrzik a kezdet kezdete óta. Tehát érdemes elolvasni egy ortodox dogmatikát, ők is ismerik a szentségeknek a hetes számát. A hét szentségnek a listája pedig mindannyiunk számára ismert, a sorrendje is megérdemel egy szót, ahogyan a katekézis során előszoktuk számlálni őket. Azt mondjuk első a keresztség, második a bérmálás, harmadik az oltári szentség. Milyen szép a keresztény beavatásnak az ősi sorrendje maradt meg ebben a sorozatban. Noha tudjuk, a 20. században aztán sokszor az oltári szentség a bérmálás elé került a korai első áldozás szokása miatt. Negyedik a bűnbánat szentsége, hiszen a keresztény beavatás után fordulhat elő, hogy valaki súlyos bűnt követ el. Ötödik a betegek kenete, hatodik az egyházi rend, hetedik a házasság. Íme az új szövetség szentségei, amelyeket a Trentói Egyetemes Zsinat most már dogma formájában fogalmazott meg. És így sorolja föl, hogy Novae Legis Sacramenta, az új szövetség szentségei. És előtte hosszasan beszél arról, hogy szent jelek, esetleg kegyelmet is közvetítő szent jelek már az Ószövetségben is lehettek. De ez a hét szent jel krisztusi rendelésű, és az ő ígérete alapján kieszközli számunkra a kegyelmet. Tehát különleges jelek ezek, amelyeket az egyház különleges tiszteletben részesít és gyakorol. Na most ezekről a szentségekről azt mondjuk, hogy Krisztus életének a misztériuma mindegyiküknek az alapja. De ugyanakkor az egyház kezeli a szentségeket, az egyházra bízta őket. A legszebben ezt az oltári szentség az eukarisztia alapításának szavaiban látjuk, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. De a keresztségre szóló küldetésnél, vagy a Szentlélek átadásakor is ott érezzük ezt a krisztusi rábízó akaratot. Az egyház egyrészt kiszolgáltatja a szentségeket Krisztus megbízásából és erejében, másrészt a szentségek kiszolgáltatásának formaságait, feltételeit bizonyos keretek között szabályozhatja is. Mondom, bizonyos keretek között, tehát nem parttalanul, hiszen a szentségeknek az alapvető tartalmát maga Krisztus határozta meg. Nyilván nem szakadhat el az egyház sem a szentség alapításának szándékától, attól, amit az új szövetségben is tetten érhetünk. De a részleteket tekintve, akár például az eukarisztikus színeknél, hogy kovászos vagy kovásztalan a kenyér, ugye keleti és nyugati egyházban van eltérés, vagy a Szentmise liturgiájának a részletei fejlődtek az évszázadok során, vagy a keresztségnek a kísérő szertartásai, az égő gyertya átadásától kezdve a megkenésig, vagy az ördögűzésnek a szavaiig. Tehát sok minden van, ami az egyház rendelkezése és hagyománya alapján alakulhat, fejlődhet a történelemben. De vannak olyan alapvető elemek, amelyekben az egyház úgy hiszi és vallja, hogy nem jogosult változtatni azon az ősi, Krisztusra magára, de legalábbis az apostoli korra visszanyúló hagyományon, ami mindezt meghatározza. Az egyház szolgálata által hatékony Krisztusnak a kegyelme a szentségekben. A gyónáskor, a feloldozás szavaiban mondjuk is mindezt, azt mondjuk, hogy az egyház szolgálata által bocsásson meg neked Isten, és adja meg a békét. Tehát Isten az, aki megbocsát, de mi nem csak meghirdetjük az Isten irgalmasságának az örömhírét, hanem a mi egyházi szolgálatunk által történik az isteni bocsánat. Szépen látszik ebből Krisztus és az egyház egysége a szentségek kiszolgáltatása során. Van azután egy különleges fogalom is, amely néhány szentségre használatos. Ez a szentségi pecsét, vagy más szóval az eltörölhetetlen jegy, amit bizonyos szentségek hagynak az ember lelkében. Úgy is mondhatjuk, hogy különleges isteni védelem, támogatás ez, ígéret és garancia erre az isteni támogatásra. Melyek a karaktert adó szentségek? A keresztség, a bérmálás és az egyházi rend szentsége. Ezeket tehát érvényesen nem lehet megismételni. Ezt az ember felveszi, és a hatása egyszer s mindenkorra megmarad benne. Persze lehet olyan, hogy valaki mondjuk a bűn következtében elveszíti a keresztségben kapott megszentelő kegyelmet. De már újra nem kell megkeresztelkednie, a bűnbánat szentsége lesz az az út, ahogyan ő megtisztulhat a keresztség után elkövetett bűneitől. Ugyanez érvényes az egyházi rend szentségére is, a szentségi karaktertől nem lehet megfosztani senkit, még büntetésből sem, mert örökké ott marad a lelkében, ahogy idézni szoktuk, te pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint. Igen, ezek a szentségek csak egyszer vehetők föl, persze tudjuk jól, és majd szólni is fogunk róla a maga helyén, hogy az egyházi rend szentségének fokozatai vannak. Tehát a diákonus, az áldozópap és a püspök három különböző fokozata az egyházi rend szentségének. Egy másik kérdés, amit újra és újra emlegetni és vizsgálni szoktunk, a szentségek kapcsolata a hithöz. Hogy is áll ez a dolog? Előre kell bocsátanom, hogy különbözőképpen. Tehát ahány szentség, annyiféle módon van köze magának a szentségnek és a hitnek. Nézzük először ugye a szentség felvevőjének a hitét. Sok esetben a hitet mintegy feltételezi a szentség, de táplálja is, erősíti is, és kifejezése is a szentség magának a hitnek. Na most természetesen, amikor mondjuk egy csecsemőt keresztelünk, akkor nem az ő személyes hite az, amire szükség van. Más a helyzet esetleg, más szentségek esetében, mind a hit, mind a személyes szándék terén. Erről majd megint külön kell szólnunk minden egyes szentség esetén. Na most egy másik kérdés az, hogy hogyan áll a dolog a szentség kiszolgáltatójának hitével, és erkölcsi állapotával. Hiszen az ókeresztény kortól kezdve feltűntek olyan téves irányzatok, amelyek azt mondták, hogy hát persze, szép dolog az, hogy az egyház kiszolgáltatja a szentségeket, de hogyha az a szentség kiszolgáltató, az a pap botrányos életet él, vagy nincs a kegyelem állapotában, akkor esetleg érvénytelen a szentség. És az egyháznak ünnepélyesen meg kellett határoznia, hogy nem így van, hanem a szentségek ex opere operato, a végzett mű erejénél fogva közvetítik a kegyelmet, még akkor is, hogyha maga a szentség kiszolgáltatója személyesen, hitében, erkölcsében nem áll mindig a helyzet magaslatán. Tehát biztos ígéret Krisztusnak a szava, amely a szentségekhez fűződik, és a bennük nyert kegyelem az független, a szentség kiszolgáltatójának a ténykedésében az erkölcsi minőségtől vagy a személyes emelkedettségtől. Persze nem független magától a cselekménytől, amelyet végez. Nem független attól, hogy valóban elmondja-e a szükséges szavakat, elvégzi-e a szükséges cselekményeket. Arról is szoktunk beszélni, hogy a szentségek szükségesek az üdvösségre. Nagy igazság ez, olyan igazság, amely megint csak szentségenként más és más arculattal jelentkezik, hiszen vannak olyan szentségek, amelyek csak bizonyos életállapotokhoz kötődnek, a házasságra vagy az egyházi rendre gondoljunk, vagy akár a betegek kenetére. Mégis maga a keresztség, Janua Sacramentorum, minden más szentséghöz ez nyitja meg az ajtót, keresztség nélkül más szentséget fölvenni nem lehet. keresztség az, amely megtisztít bennünket az áteredő bűntől. Tehát először e földön élő ember a keresztség tényleges fölvétele által juthat el a megszentelő kegyelem állapotára. Más kérdés az, hogy a jóra törekvő ember a halál pillanatában a vérkeresztség vagy a vágykeresztség révén hogyan nyerheti el Istennek az irgalmát. Tehát az egyház ma is vallja, de differenciáltan vallja, hogy a szentségek bizony szükségesek az üdvösségre, és különösen nagy támogatást, hozzájárulást jelentenek a hívő ember számára azon az úton, amely az üdvösség felé vezet. A szentségi kegyelem tehát egy különleges, sajátos ajándék, amely Istentől ered az egyház szolgálata által, és amely segít bennünket az Isten felé vezető, a vele való találkozásra épülő úton. Az örök élet felé vezet, az örök élet zálogának is mondjuk tehát helyesen a szentségeket. Ki az, aki ünnepli az egyes szentségeket? Krisztus és az egész egyház. Az egész egyház? Igen. Értem alatta nem csak a küzdő egyházat itt a földön, hanem a szenvedő egyházat és a megdicsőült egyházat is. Hallgassuk csak a Szentmisében, milyen szép, hogy imádkozunk élőkért és holtakért, kérjük a szenteknek a közbenjárását is, tehát mindnyájan együtt vagyunk. És nem csak az egyház tagjai, hanem az egyház feje is, maga Krisztus, tehát a fő és a tagok együtt ünneplik az eukarisztiát, együtt ünneplik a szentségeket. Azok is, akik fizikailag jelen vannak, és azok is, akik fizikailag nincsenek jelen. Ez az alapja annak, hogy szükség esetén, vagy komoly lelki igényből bizony a papoknak is nem csak lehet, de szabad is, akár egyedül is bemutatniuk a szentmisét. Persze nem ez az ideális. Ideális az, hogyha a hívők népes gyülekezetében végezzük az eukarisztiát, de szabad ezt megtenni egyedül is, hiszen Krisztus és az egész egyház az, aki cselekszik minden érvényes szentmisében. Hogyan kell a szentségeket ünnepelnünk? Hát először is a Krisztus által rendelt jelekkel és az egyház előírásai szerint. Hiszen említettük, hogy az egész liturgia nyilvános, azaz hivatalos istentisztelet, amelyet az egyház nevében végzünk. Akkor hát természetes, hogy az egyház által előírt szavakkal és cselekedetekkel végezzük. Szólnunk kell még olyan elemekről is, amelyek a szentségek köré épültek, azokhoz járulnak. Ezek között a katekizmus kiemeli a szentképeknek a tiszteletét. Érdekes és fontos dolog ez, tudjuk jól, hogy az egyházban valamikor, az ókor végén, a középkor elején nagy viták voltak erről. Az ikonoklaszta mozgalom kitűzte maga elé célul, hogy elpusztítsa a szenteket és Krisztust ábrázoló képeket. Tudjuk, hogy a protestantizmusnak a radikálisabb irányzatai is igyekeztek a szenteket ábrázoló képeket, szobrokat eltávolítani a templomokból. Ugyanakkor az egyház egyetemes zsinat szintjén is hitettett a képek tisztelete mellett. Mégpedig nem azért, mintha mi a képet, magát, az ábrázolást tisztelnénk, vagy pláne imádnánk, hanem azért, mert a szentekben is Krisztust imádjuk, a szenteket csak tiszteljük. A Krisztust ábrázoló kép, ikon iránti tiszteletünk pedig Krisztusra irányul. Tehát a képet semmiképpen nem imádja a katolikus ember, a bálvány imádásnak a vágya az fölületes és nem helytálló, bár néha megfogalmazódott mind a nyugati, mind a keleti keresztény egyházzal szemben. Hiszen tudjuk azt, hogy uradat Istenedet imád, és csak neki szolgálj. A képek tehát megjelenítik számunkra Krisztust, és megjelenítik a krisztusi embert, ami száz és ezer és millió arculattal jelent meg a történelem során a szenteknek az életében. Mikor ünnepeljük a liturgiát? Elsősorban vasárnap illetve a húsvéti szent időben, a húsvéti szent három napban. Ezek a legősibb időpontjai a keresztény liturgiának, Krisztus feltámadására tekintettel mind a kettő. Tehát a kereszténységnek a legsajátosabb liturgia képző ereje is maga a föltámadásnak az eseménye és ténye volt. Hát ezért kellett külön vallássá válnunk. Ez volt az a hit, ami az egyháznak a képződését megindította és eldöntötte. Ez volt az a tapasztalat, amiből ma is a liturgiánk is, a szentségi gyakorlatunk is él. De tudjuk, hogy manapság kifejlődött a liturgikus év, az egyházi év szokása, mert egy évre elosztva az üdvösség történetének nagy titkait, Krisztus életének nagy eseményeit ünnepeljük. Ezekben a szent időkben tehát egy-egy titokra, hitünk egy-egy nagy igazságára különlegesen is emlékezünk. Ugyancsak kapcsolódik az egyház liturgikus életéhez a szent zsolozsma, az ima óráknak a liturgiája. Mert nem csak az évnek van ritmusa, hanem a napoknak is van ritmusa. Ezért már az Ószövetség népe is a templomban himnuszokat és zsoltárokat énekelt megfelelő órákban. És ezt átvették a keresztények is, majd pedig a saját hitük fényében most már a zsoltárokat antifónákkal és olvasmányokkal kísérve meglátták bennük az ószövetségi szövegekben a kiteljesedettebb értelmet, azt a jövendőlést, azt az ígéretet, ami Krisztusban teljesedett be a számunkra. Hol ünnepeljük a liturgiát? Természetesen különböző körülmények között, szükség esetén főként sok helyen lehet ünnepelni. De mégis viszonylag hamar kialakult a keresztények között is, hogy szent helyeket áldottak meg, vagy szenteltek föl a liturgiának a végzésére. Kétfajta szent helyet ismerünk, a templomokat és a temetőket. Kezdetben a temetkezés helyén is gyakran végezték az eukarisztiát. Tudjuk, hogy a vértanúk sírja az az egyik legkitüntetettebb helye volt a szentmise bemutatásának. Jelenleg templomainkban és kápolnáinkban végezzük elsősorban a szentségek kiszolgáltatását és a liturgikus cselekményeket. Végezzük pedig azért, mert egymással találkozunk a templomban, és különleges módon találkozunk az Istennel is. Emberi szükséglet is ez, hogy legyen olyan hely, ahová csöndben, a világ többi részétől, az élet többi részétől egy időre elkülönülve elvonulhatunk, hogy ott teljes figyelmünket az Istennel való találkozásnak szentelhessük. Vannak a templomban olyan szent helyek vagy dolgok, amelyek minden katolikus templomnak a berendezéséhez tartoznak. Hát ilyen elsősorban maga az oltár, amelyet az áldozat bemutatására, a szentmise bemutatására használunk, és amelyet megáldunk vagy felszentelünk. Ilyen a tabernákulum, ahol őrizzük az oltári szentséget a szentmisén kívül is. Ilyen a katedra, vagy a püspöki szék, illetve a presbitérium, ami minden régi és újabb templomban különleges helyen van, hiszen a liturgiát végző, liturgiát vezető papságnak a helye. De ilyen az ambó is, az Isten igéjének felolvasására és hirdetésére szolgáló hely, vagy állvány, vagy emelvény, ami megint csak a legősibb időktől szerepel a keresztény templomokban. Még azt is mondhatnám, hogy a zsinagógákban is, hiszen a Szentírás felolvasásának ott is külön helye volt. Azután a keresztkút is egy különleges és szent hely a templomon belül, ahol a keresztvizet őrizzük, ahol a keresztség szentségét kiszolgáltatjuk. És még egyet meg kell említenem, amely bizony a nyugati egyházban mindenütt jelen van, ez pedig a gyóntató hely vagy gyóntató szék. Ugyancsak a szentség kiszolgáltatásának a kiemelt helye, amely emlékeztet minket arra, hogy a gyónás titkos és diszkrét cselekmény a mai egyházban, tehát egy külön helyen történik, nem a nyilvánosság előtt, nem a templom közepén, de mégis a szent helyen, mégis annak a közösségnek az összefüggésében, ami maga az egyház. Hát ilyen előzetes és általános gondolatok nyomán következő alkalommal elkezdünk majd foglalkozni az egyes szentségekkel, hogy megismerjük azoknak a teológiai tartalmát és jelentőségét hívő életünkben. Dicsértessék a Jézus Krisztus!